Az emberek nevettek, megkönnyebbült vidámsággal. A leányka megigazította vállán a tarisznyát, és elbúcsúzott. Isten áldja magikat! Isten megáldjon, felelték az emberek, s utána néztek, ahogy kitipegett az ivóból. Igazán elviszi ezt a pénzt az öregnek, kérdezte az andrenyászai tanyász. Kupesz legyintett, hozzá se eresztenének, s pénzük úgy se lehet ott, hát mit is kezdene vele? Ennek a nyomorult leánykának több szüksége van rá. Az emberek bólintottak, aztán összedogták fejüket a szennyes korcsma asztal fölött, s pálinka mellett meghányták, vetették a 18 forint jövendőjét. A polc sarkában fogytak a pálcikák. Minden reggel, amikor a bunda alól kiugrott, hogy felszítse a kemencében az égertönkök szunnyadó parazsát, fölnyúlt a polcra, és levett egyet a pálcikák közül. Olyan volt ez, mint valami furcsa babonás szertartás. Ott guggolt egy szál pendelyben a kemence előtt, és nézte a vékony sárga lángocskát, ahogy lassan a pálcikákból kinőtt, elterjedt rajta, és enni kezdte. A pálcika megfeketedett alatta, és egyre kisebb lett, egyre kisebb, míg rendre eltűnt a parázs között. Szerette ezt a reggeli tüzet nézni, ahogy újra meg újra felfalt egy napot a polcon levő csomóból. Guggolt előtte, mintha igézte volna. Pendeje alá bekúszott a hajnal hideg levegője, és vörösre csípte a bőrét, a lábát, a combjait, az egész testét. De nem mozdult. Addig guggolt ott, amíg a pattogó fenyőtűz melege lassan megtöltötte a házat nappali szaggal, és az éjszakát véglegesen visszaűzte a fal gerendái közé. Akkor megmosdott, felöltözött. Mire az ajtót kinyitotta, már harsogva ömlött be rajta az élesre fent napfény, és végigberetválta a ház párás levegőjét. Aztán kisepert, vizet hordott, fát aprított, megette az esti maradékot, s mire mindezzel elkészült, a nap már fent ült magosan, mint egy nagy nevető király, és a fákról csöpögve olvadt az uszmara. Szinte meleg volt a járás fölfele az urszun, olykor beleizzadt a verőfény kapaszkodóiba. Egy délután, mikor a csapdajárásból visszatért, már alig volt nehány darab a pálcikákból hátra, meghallotta a rigót. Lent szólt az égereknél, és ahogy arrafele nézett, észrevett egy fűzfabokrot, amelyiknek ágain fehér barkák pattantak éppen. Oda ment, és letört róla néhány gajat. Aztán fölment a házhoz, az ajtóból még visszanézett a patakra, a nap már búcsúzott tőle, és megnyújtotta az árnyékokat hosszúra. A rigó nem szólott többé. Fent az istenszékén már esti lilára fagyott újra a hó, a tél még őrizte a hegyeket. Sokáig állt a szoba közepén, kezében a barkás ágakkal is, gondolkozott, hogy hova tegye. Aztán odament a fekhelyhez, ahol a kis tarka tarisznyácska csüngött, és melléje tűzte őket. Kis gondolkodás után egyet kivett megint, a másik sarokba vitte, és csöndesen letette Tóderik üresen maradt fekhelyére. Pontosan oda, ahol a feje szokott lenni. Állt előtte, és nézte. Szeme megkönnyesedett, felnyúlt a polcra, és számolni kezdte a pálcikákat. Már csak 4 volt belőlük. Azon a hajnalon, amikor az utolsóra került a sor, korán fölébredt, sötét volt még, az ablakok négyszöge alig világított, kint hidegen és némán dermedezett a világ. Nem látszottak a csillagok se. Az égre ráfagyott a köd. Szagával megtelt a ház. Nyírkos és elhagyatott szag volt. Borzongató. Serényen ugrott ki a bunda alól, kikaparta a parazsat, izzóra fújta, s rejárakott egy kötés száraz fenyőrőzsét. Tetejére odatette az utolsó pálcikát. Fehéren világított a kemence sötét szájában. Aztán odaguggolt eléje, s nézte. Liderget, de nem törődött vele. Talpa fázott a jéghideg padlón. de szeme mereven a fehér pálcikára tapadt. Valahogy úgy érezte, mintha egy ismeretlen kerítés utolsó oszlopa lenne. Egy kerítésé, amely furcsa és titokzatos módon elzárja tőle az öreget. A tűz pattogva kapott bele a fenyő rőzsébe. Szikrák szöktek. Kis vörös lángnyelvek kúsztak fölfele, gajról gajra kapaszkodtak, ropogva és köbdösve, és egyszerre elérték a fehér pálcikát. Elébb csak körülnyaldosták, éhesen és bizalmattanul, aztán egy kis sárga lángocska beleakaszkodott a végébe, és rajta maradt. Egy második is, egy harmadik is. A pálcika görbülni kezdett, kis vörös gombák nőttek ki belőle. Ellepték sűrűn-sűrűn, és egy szempillantás alatt nem látszott belőle más, csak egy vörös vonal a tűz tetején. Alulról csattogva emelkedett egy nagy sárga nyelv. A pálca pendült, ketté törött, és belehullott a vörösen mozgó összevisszaságba. Aztán a lángok felcsaptak egészen föl, és elnyeltek mindent. Egyszerre valami siettető nagy örömet érzett. Kövér bükkfahasábokat vetett a lángok közé, és meg se várta, mint máskor, hogy fölmelegedjék a levegő, öltözni kezdett. Nem a bocskorokat húzta föl, mint máskor, elővette a kis ügyes csizmácskákat, maradék fagyúval kifényesítette. Közben még egyszer odaugrott a polchoz, és végigkutatta gondosan, hogy nem tévedette. De nem volt több pálcika. Igazán nem volt. Fát, vizet futva hordta be. Gyorsan bekapott egy marék puliszkát, nehány éger rönkött a tűzre vetett, magára kapta a nagy kendőt, az ajtóból még egyszer visszafordult, leakasztotta a kis piros tarka tarisznyácskát, leverte róla a port, és a nyakába vette. Aztán elindult, szíve gyorsabban vert, mikor az ajtót kinyitotta. Még a levegőnek is ünnepi illata volt valamiképpen. A nap akkor ült föl az Isten székére. A párákon át olyannak látszott, mint egy nagy vörös tepsi. Szellő jött lefele a macskakőről. Foga volt még éles, hegyes foga. Perc alatt pirosra csípte az arcát, de a fogai között valamiképpen mégis ott volt a napsugarak langyos illata, ahogy fényesre sikálva szétterültek odafönt a macskakő verőfényes üvereiben. A hó csikorgott még, de a patakvize zöld volt, és zúgva hasogatta maga körül a jeget. Az égerekről percegve hullott alá a zuzmara, és a rigó újra szólott valahol. A faluból éppen indultak kifele az erdőt járó szánok, amire leért. Egy tanyás gazda trágyát hordott ki a földjére. A megrakott szánt lassú mozgással húzta két nagyszarvú fehér ökör. A fekete trágya fehér párát eresztett magából, könnyű fehér párát az aranyló napfényben. A paraszt a szán mögött ballagott, lassú, komoly lépésekkel, és halkan fütyörészett. Egy kakas vidáman rikkantott valahol. A trágyahordó gazda jókedvűen szólt oda a kislánynak, amikor elhaladtak egymás mellett. Táncba igyekszel, leányka! Ora hát! Nevetett vissza a gyermek. Csupa nevetés volt kereken a világ. Az örmény kocsmája előtt néhány szán állott. Erdőre induló emberek tértek be egy korty italra munka előtt. A számba fogott sovány tehenek egykedvűen kérőztek a langyosodó napban, meleg istáló szak párált a szőrükből. Nuca benyitott az ivóba, és körülnézett. Az asztal mellett nem ült senki. A pultnál három erdőző ember állt, homlokra tolt báránybőr kucsmával, kezükben pálinkás pohár. Isten éltessen! Isten, Isten! Az üres poharakat letették, fizettek, és mentek. Csikorgott mögöttük az ócska ajtó. Oda kiáltottak a teheneknek néhány kurta szót, hallani lehetett, az induló szánok zaját az ablak alatt. A leányka még mindig ott állt az ivó közepén.
Ja, te vagy az. Hát mi van?
Elfogytak a pálcikák, magyarázta az.
Miféle pálcikák, te?
Hát a napok, na, amit az az ember faragott itt. Ma kell megjöjjön Tátitól az a másik.
Ja, persze,
derült fel az őrmény. Értem. Hát csak ülj le, aztán várj szépen, mert még nincs itt, azt láthatod. A gyermek szépen leült a pad sarkára. Az örmény tetvet kiment, bejött, néha morgott néhány érthetetlen szót. Olykor nyílott az ajtó, a kislány minden zajra reménykedve felfigyelt, és bejött egy-egy ember. Pálinkát ivott, és továbbment. Néha egy-egy asszony jött, vásárolt ezt, azt megnézte a leánykát, aztán kiment az is. Volt olyan is, aki hozzáfordult, és megszólított. Hát te vagy az, hát nem vittek el a farkasok? Vagy nem untad még meg ott fönt egyedül? Volt olyan is, aki fejcsóválva állt meg előtte egy-egy sovány, szigorú képű öregasszony. Okosabban tennéd, ha sántájékhoz mennél sem, hogy úgy élj ott magadba, mint a vadak. De az első munka után elszaladtál onnan, azt beszéli az asszony. Úgy látszik, nem nagyon kedveled a munkát, pedig bizony anélkül lelkem meg nem élsz. Az asszonyok többnyire rossz hallással nézték meg, és a fejüket csóválták hozzá, meg motyogtak ezt-azt restségről, munkáról, erről-arról. Szánalom csak a férfiak szeméből sugárzott rá olykor, de azok között is volt, aki megjegyezte, hogy úgy látszik, te se leszel különb, mint az a vén tekergő. Az is írtózott a becsületes cseléd munkáton. No, el is érte a sorsa. Ezt a bíró apósa mondotta éppen egy fösvény vén tanyás a falu széléről. Egy fadöntőlegény meg is jegyezte rá morogva. Ráér még elmenni Kódisnak magukhoz. Okosan teszi, ha nem lesz igás marha más pajtájában, ameddig nem muszáj. A sikari képű tanyás dühösen morogta. Inkább lopni, persze, mint becsületesen dolgozni érte. Ismerjük már az ilyen beszédet. Azzal kifordult az ajtón. A legény köpött egyet, utána felhajtotta a pálinkáját, s pénzt vetett a pultra. A leánykának is egyet. Az örmény buta arccal nézett a legényre. Mit bámul? Megfizettem, nem lássa? Kettővel töltsöm. Az örmény morgott valamit, megtöltött két poharat, s odatette a legény elé. A legény fogta az egyiket, s odavitte az asztalhoz. Nesze, mondta a leánykának, idd meg. Az ránézett csodálkozó nagy szemekkel, s megrázta a fejt. Hát miért nem? Jót tesz az. Nem ittam soha. Hát éppen azért, erősködött a fadöntő. Vér csinál. A leányka átvette a poharat, beleszagolt. Ó, büdös ez! Fintorította el az orrát. Így csak meg, akkor nem érzed. Óvatosan belenyalt, mint a kis cica a forró tej. Igya meg maga, hallja! S lecsapta mérgesen a poharat az asztalra, csak úgy koppant. Az örmény hangos nevetésben tört ki. A legény morogva vette el a letett poharat, és egy hajtásra kiitta. Egy kell ezt, látod? Na, majd megtanulod te is. Jóféle leszel, nem féltelek én, majd 6 esztendő múlva. Aztán ő is elment. A leányka csak várt türelmesen. Nem sokat törődött az emberekkel, néha csak a vállát vonta meg, ha szólottak hozzá. Lassan rájött, hogy mihelyt egy új ember belépésű ránéz, azonnal elfogja a belépővel szemben valami érzés. Jó vagy rossz, simogató vagy borzongató. És ez az érzés nem változik többet, bármit is tesz vagy mond az illető, csak egyre növekszik, egészen addig, amíg elmegy. És előfordul az is egészen furcsán, hogy valaki bejön és rossz érzést ébreszt. Aztán beszél hozzá később, kellemes és jó szavakat mond, és mégse változik át az érzés jóvá, bármit mondjon is. És fordítva is megesik. Az érzés jó, valami szép, vonzódó bizalom van benne, pedig az ember csak morog, vagy nem is szól hozzá is, és mégis.
Egészen furcsa volt.
Figyelni kezdte az embereket, és az érzést, ami benne irántuk támadt. Néha próbálta az érzést átváltoztatni, de nem sikerült. Furcsa és mulatságos játék volt ez. Titokzatos játék semmiképpen sem tudta megmagyarázni magának. Furcsa volt az is, hogy szőrfülűvel szemben jó érzése volt, és emlékezett, hogy ez első perctől így ragadt meg benne, attól a nyári naptól kezdve, amikor először lépett ide be Tóth Erik mögött. Valahányszor kettesben maradtak, az örmény matatva és sóhajtgatva a pultja mögött, ő meg a pad sarkában, nézni kezdte a csúnya, kövér és szőrös ember. De bárhogyan is nézte, bármennyire is visszataszítóan csúnyának is látta, az érzés nem változott. Jó érzés volt. És valami szánalomféle is vegyült ebbe az érzésbe. Hogy miért? Nem tudta volna megmondani. De határozottan valami szép és kis és szomorú sajnálat volt ez az érzés. Mintha valami szomorú dolog történne ezzel a nagy kövér emberrel, és ő látná és sajnálná. Próbálta elképzelni a helyzetet, amelyikben ez a sajnálat helyén való volna. Látta szőrfülűt ketrezbe zárva, valami olyan ketrezfélébe, amelyenbe az urak zárják az embereket, mint Tóth Eriket is. De érezte, hogy ez nem az. Nem az igazi. Próbálta látni, ahogy sötét arcú emberek nagy botokkal verik, és ő ordít véres arccal, de ez se sikerült. Nem érezte, hogy valami másért kellene sajnálni ezt az embert. Bármennyire is különös volt, inkább úgy jött a szem elé, mintha valami tűzben állott volna, valami nagyon nagy tűzben, amelyik oldalról és fölülről omlott reá, hogy a bőre fölhasadt és meggörbült a dereka, mint a pálcika reggelenként a tűzön. Borzongató kép volt, és zavaros. De hiába akart egyébre gondolni, újra csak ezt ért vissza, és olyan sajnálat fogta el a csúnya kövérember iránt, hogy a könny kiszökött a szeméből. Az mindenről nem tudott semmit, persze. Tett, vett, rakosgatott, kiment, újra bejött. Kiszolgálta az embereket, elbeszélgetett velük, ha kellett, erdőről, marha betegségről. Néha a kislányhoz is vetett egy szót. Na, itt vagy még? Vagy nem mondtad még el a várást, te? Fene tudhatja, hol jár az a kupec? Hát van annak dolga egyéb is. Délfele aztán kihozott egy gőzölgő tányért, és letette Eliba az asztalra. Jókora szelet kenyeret is támasztott melléje. Egy kis birkatokány, mondotta, megehülhettél. Köszönöm, uram, mondotta a gyermek, és nem kérette magát. Megette az egészet, még a tányért is tisztára kitörülgette a kenyérrel. Utána fogta az üres tányért, és odavitte a pulthoz. Köszönöm szépen, mondotta még egyszer. Egészségedre, gyermek, felelte az örmény, és átvette a tányért. A kislány kérdő szemekkel nézett rá. Elmosogatnám. Hagyd el, legyintett szőrfülű, majd a cselére, azért tartom. Csak úgy gondoltam, visszament a padhoz és leült. Az örmény letörülte a pultot. Ha valaki jönne, szólj, beértem, jó? Megebédelek én is. Azzal eltűnt a kis ajtó mögött. Nem jött senki. Csönd volt. Egy szán haladt át az utcán, de nem állt meg. Később az örmény is visszajött, beült a sarokba és hallgatott. Aztán megtértek a szánok az erdőről, megálltak a kocsmá előtt, és az emberek bejöttek. Ugyanazok, akik reggel. Az egyik oda is szólt a leánykához, amikor észrevette. Na hát még mindig itt vagy? Vártam valakit? A kupecet várja, magyarázta az örmény, aki elvitte a pénzit. Az emberek megitták a pálinkájukat, s mentek. Az ajtóból valamelyik visszaszólott, tehát nem is jön ma,
Amiről gondolod, hogy eljön?
Mert mondta.
Mondta? Na hát az más.
Az emberek elmentek. Újak jöttek megint, elmentek azok is. Aztán egyszerre zörögni kezdett valami szekér. Furcsa volt, mert arrafele még szánnal jártak. A zörgés egyre erősödött, aztán megállt. Éppen az ajtó előtt. Az örmény kibújt a pultja mögül, és az ajtóhoz ment. Kinyitotta, de már akkor jött is be rajta valaki. Megismerte nyomban, a kupec volt. Kezében ostor. Na, itt vagy! Kereste meg szemével a leánykát, az boldogan állt fel a padról, s néhány lépést is tett feléje. Itt, már reggel óta vár szegényke, tette hozzá szőrfülű. A kupec lecsapta az ostort az asztalra. Nem jöhettem hamarabb, vásárba voltam, disznajom. A leányka felnézett a sovány borostás arcra. Mosolygó bizakodással. Megtalálta? Kit? Nézett rá, visszacsodálkozva. Hát Tátit. Ó, persze, persze. A szemek megrebbentek, s félrefordultak. A padlót nézték, majd a falakat, majd megállottak az örmény arcán. Az is a kupecet nézte, akár a gyermek, folytott aggodalommal. Á, persze, hogy megtaláltam, mondta a kupec, és köhögött erőlködve. A leányka arca kigyúlt, örvendett a pénznek. A kupec arca újra megrebbent. Az örményre nézett, az elfordult. Örvendett, hát, de ide figyelj, ő is küldött neked valamit. Küldött, igazán. Na, vaj, be is hozom, ott van a szekéren. Kiment. Az örmény visszabújt a pult mögé, a leányka küszöbön állt. Itt vanni, mondott, és kiemelt a szekér farából egy ködbönkét, meg egy szoknyácskát. Ezt hoztam neked, és itt van még két pende is. Egy kivarrott ingni az ünnepekre. Bocskor, hadlám, mi van még itt? Színes cukor, na fogjad, ez meg pántlik a hajadba. A kislány csak állt, szorongatta rengeteg sok drága holmit, arca kipirult, szeme kitágult a csodálkozástól. Ezt mind Táti küldte. Ő hát, lökte oda durván a kupec. Nem is a főispán? Azon kívül küld még neked két kecskét is. Kecskét. Azt hát, gideózó mind a kettő, meg hat idei bárány, de azokat gyalogosan hozza Gyurkuca bácsi, az andrenyászai tanyás. El is vállalta, hogy ott tartja magánál őket, ameddig kinő a fű. Érted? Hát biztosan nincs odafent se szénát, se pajtád, mi? Nincs. Na látod. Majd ha kinőtt a fű, elmehetsz hozzá, s elhozhatod őket. Hát ez van. A leányka csak állt, megrakodva az ajtóba. Státi üzent valamit. A kupec segítségkérően nézett körül, de nem volt ember sehol. Az örmény is elbújt odabent a pultja mögött, zavarta, reszelte a torkát. Hát, üzent hát, üzent. De üzent, hogy ne üzent volna, hogy viselt jól magad, meg hogy ügyelj a kecskékre, bárányokra, meg hogy ügyes voltál azokkal a bőrökkel. Azt is mondta. Csillant föl a kislány azt. Mondta. És mikor jön haza? A kupec kétségbeesetten forgatta a nyakát, de nem volt ott senki, csak az örmény, és az is elbújt a zsákjai és a hordói közé. Hát, tudod, na még el kell, hogy teljen egy kis idő, hogy mondjam, hát tudod, 5 év, az nem is olyan kevés, no de azért lehet, hogy hamarabb is. Lehet, hát, persze, hogy lehet. Hát, azok is emberek ott. Dadogott, köhögött szegény kupec, odament a pulthoz. Adj már egy pohárral, istenit a fejednek, fölvett rá az örmény. Hát az ember nem hívhatja ezt csak úgy, hogy... Kisten bizonytalan léptekkel követte egészen a pultig. Mondja, be van zárva igazán. Kupec felhajtotta az italt, arca kivörösödött tőle. Be! Mondotta rekedten. A leányka még közelebb lépett hozzá, egészen közel, Úgy nézett a sovány borostás arcra tiszta, aggódó kék szemeivel, mint egy apostolra. Bezárva, ketrecbe, ólba. A kupec elnevette magát, az örmény is nevetett. Tehát az ember nem állat, hallod? Egy nagy házban lakik, ahol sokan vannak még olyanok, mint ő. Dolgoznak is. Kertben, műhelyben, ahunk kell. Értem, mondotta a kislány komolyan és bólintott. Lenézett a földre, mint a gondolkozott volna a hallottakon. A kupec inas keze ráereszkedett a kendős kis fejre. Hát aztán csak eredj haza, hallod-e, aztán csináld tovább a dolgodat ügyesen, mint eddig. Aztán, ha kinő a fű, eredj el az andrenyászai gyurkuszához, és megkapod a kecskéket, meg a bárányokat. Hát így, na, ne félj semmit, hazajön apád is egyszer. Komolyan hallgatta a gyermek a szavakat, majd bólogatott néhányszor rájuk. Aztán halkan felsóhajtott, elrendezte karján a kapott ruhákat, az apróságot a tarisznyába tette, és mikor mindezzel elkészült, fölnézett még egyszer a kupecre. Hát, Isten fizesse meg. Köszönöm szépen. Azzal megindult ki az ajtón át a falun, vissza az Urszuba. Rendre kinyílt a tavasz is, mint egy imádság. Először csak a rigók szólaltak meg reggelent, aztán később úgy április vége felé már esténként is tilinkóztak, napnyugta után a patakpart bokrai között. Hangjuktól a füzek sorra kibontották barkáikat, s a nappal megolvadt hólé egész éjszaka zúgott az Urszun lefele. A verőfényben meglengedték szerény virágaikat a mogyorók is, és ekkor már ott ült a patak kövein a vízirigó, és úgy fürkészte a rohanó víz titkát, mintha a tavaszt kereste volna benne. Ott is volt a tavasz. Nem lehetett tudni pontosan, hogy hol. A hegyekene vagy a patakok völgyeiben, de valahol ott volt. Ezer kis hang jelezte, ezer kis moccanás. Mint az üverek hóhátát, a sok lefutó kis csermely. Úgy törték föl a csönd páncéljait is, ezek a titokzatos kiszajok. Egy madár pittyegése, ahogy meghajlott ág, fölszabadult a hó alól, magasba vetette magát, aztán a vizek, alig hallható percegés, amivel a rügyek vetik le magukról a télburkát, az a zajtalan nesz, amivel a hó alól fölszabadult avar lélegzeni kezd, ahogy a rothadás és a penész szagát kirázzák magukból a zsöngén fölegyenesedő fűszálak, minden. A telet temették az erdők. Délig esett csak. Délben megerősödött a szél, és szétverte a felhőket. Zöldeskéken tűnt elő az ég, és olyan alacsony volt, szinte el lehetett volna érni kinyújtott kézzel. A nap is kisütött, de már akkor csak a macskakő szikláit érte el sugaraival. Később a szél is elállt. A levegő sűrű volt, a fák nehezen lélegzettek benne, zúgtak, zúgtak a vizek. A csapdák már csak elvétve fogtak valamit. Megváltozott a vadak járása is, megnyúltak a nappalok, s a langyos levegő súlyos volt és fáradt a furcsa szagoktól. Így délután Baltács fűrészt fogott a leányka. Hátrament az erdőbe, és karónak való surgyé fenyőket vágott. Rendre leszipelte valamennyit a házhoz. Másnap mogyoróvesszőt vágott. Mikor már minden együtt volt a ház mellett, akkor gödröt ásott a sasfáknak, ügyesen behelyezte őket, beverte jó erősen a karókat is, és körülfonta mogyoróvesszővel. Egy hét alatt elkészült a karám. Födél is volt az egyik végében, lapos félfödél fenyőháncsból az eső ellen. Amikor már az ajtó is elkészült hozzá, megállt előtte, és nézte. Jó leső, meleg érzés volt nézni a maga csinálta karámot, orrában érezni a nyers fenyőkarók gyantás szagát, és arra gondolni, örvendeni fog Táti, ha meglátja. Másnap kinyílott a réten az első csillagvirág. Nem volt messze a háztól. Mikor a leány reggel kilépett az ajtón, meglátta, odafutott hozzá, leguggolt, úgy nézte. Három fehér csillag nyílott ki egyszerre a szálon. A többi még halvány zöld burokban bimbóskodott, belesimogatott a zöldülő fűbe, hűvös volt, és zsengén bokrosodott már. Elrendezte dolgait a ház körül, majd kendőt kötött a fejére, kezébe vett egy botot, az ajtót betámasztotta a seprűvel, és elindult lefelé az ösvényen. Fenyők tetején már ott ült az énekes Rigó, szembefordult a nappal, és behunyt szemmel halkan fütyölgetett. Magosan a hegy fölött ölyvek köröztek párosával, és bolondul rikoltoztak a zöld harkályok. A falu utcáján gyermekek játszottak a délelőtti napfényben, nem is nézett rájuk, valamelyik utána kiáltott csúfolódva, Havasi, te! Hé, te Havasi! A korcsmánál eltért a Ratosnyai útra, nem járt még arra, de bátran indult azért. Csak ment a kacskaringós görbe úton, mindenütt a zúgóvízű marossal szemben. A zöld hullámok alatt néha megcsillant egy-egy hal, fehér hasa. Nagyon sok volt a hal, sohasem látott még ennyit. Nem állta meg, hogy ne próbálkozzék velük, egy helyen, ahol mélyebb volt a víz és csöndesebb sodrú, levetette a bocskorait, szoknyáját feltűrte, derékbas, beleóvakodott. Hideg volt, ó, de hideg volt a víz, csípett. Kövek között keresgélt előbb, de ott nem volt semmi. Aztán az égerek gyökerei alatt nézegette, bele-bele nyúlt a gödrökbe, de nem volt hal ott sem. Bosszankodni kezdett. Comb középig állt már a vízben, és fájt a hideg. Hol lehetnek? Aztán egyszerre csak meglátta őket. Túloldalon a lapos part mentén, ahol a víznek síma tükre volt és alig érhetett bokáig, ott álltak a halak sűrűn egymás mellett, és sütkéreztek a napon. Óvatosan, kőről kőre szökkenve kelt át a maroson. Egy helyen megcsúszott a lábas, elesett. Vizes lett, mint az ázott egér. Nevetve ugrott föl, s most már bátran gázolt tovább. Egy helyen derékig ért a víz, sodra is erős volt, meg kellett kapaszkodjék a kiálló kövekben, hogy el ne ragadja, mégis átjutott. A halak mozdulatlanul süttették zöld hátukat a nappal, némelyiknek a hátuszonya kiállt a vízből. Lassan lopódzott feléjük. Megkerülte őket, hogy a nap ne vesse árnyékát előre. Így is elriadtak a szélsők. Sokáig próbálkozott, míg megfoghatta az elsőt. Nehezebb volt, mint télen, jég alól. Addig csinálta, amíg megtanulta a titkát. Fogai összeverődtek a hidegtől, arca kék volt, kezelába érzéketlenné fázott, s közben az idő is eltelt, hogy észre se vette, s már delelőn túl volt a nap. Egész testében reszketett, mikor végre kimászott a partra. Futva szedte össze a kidobált halakat, kötényébe kötött, és indulni akart, akkor döbbent csak rá, hogy a másik parton van. Néhány másodpercig nézte a vizet, és a vizen túl az utat, de semmi kedve nem volt újra belemászni. Hát valahol talán akad egy híd is, gondolta, s futva indult meg a parton. Hiába sütött a nap, nem melegedett föl tőle, a ruha sem száradt, rátapadt a testére, és nehezítette a futást. Az erdő ezen a parton lejött egészen a vízig. Út nem volt sehol. Olykor sziklákon kellett keresztül mászni. Bozontos nagy fenyők tornyosultak, elfötték az eget. Sötét volt alattuk az árnyék és mohaszagú. Ismeretlen észkas üverekből nyirkos kis szellők jöttek elő, és még jobban fázott tőlük, mint amikor a vízben állt. Sokáig futott így, de se híd, se ház nem látszott sehol. A nap már nem is sütött erre a partra, az árnyékok dideregve átnyúltak a vizen. Hirtelen keserű füstszag csapta meg az orrát. Tűz futott át a fején, a gondolat s megállt. fekete fenyvesek közül egy szűk kis patak futott le a marosra. Sziklákon szögdösve érkezett a magosból, és dübörögve hullott alá. Magosan és meredeken állottak két oldalt a hegyek, és nem látszott semmi más, csak sötét fekete fenyves, és a füstszag mégis onnan jött a patakból. Lihegve kapaszkodott fel a sziklákon, fent egy keskeny kis völgyre bukkant, de sem út, sem ösvény nem jelezte, hogy ott emberek laknak. Korhat fenyőroncsok hevertek egymásra dőlve, fölfelé fordított gyökérrel, ahogy egy vihar valamikor kigyomlálta őket. Rothadó tetemükből málnabokrok nőttek ki sűrűn, bozótosan. Bokáig süppett a vizes mohában, ahogy áthaladt közöttük, sötét volt a patak és elhagyatott. És mégis onnan jött a füst. Már látszott is, ahogy beljebb megült a fák süreje alatt, mint valami kékes szürke köd. Összekoccanó fogakkal sietett a füst felé. A völgy ott kissé ellaposodott, a fenyő közé befészkelte magát egy-egy terebélyes bükkfa, és megritkította az erdő zárt sűrűjét. Aztán világosodni kezdett a törzsek között, és egyszerre ott volt egy kicsike tisztás. Akkora volt csak, nem nagyobb, mint amennyi hely egy háznak kell. S valóban egy régi háznak a romjai roskadoztak a széliben, korhat, füstös, ócska romok egy nagy bükkfa alatt, és a romok előtt ott füstölt a tűz. És a tűz körül három ember ült. Fatönkökön ültek, sötét, szakállas arcú emberek, szakadozott, piszkos, szondra ruhában, odébb fának támasztva, három puska. A kislány megtorpant a tisztás szélébe, de már akkor az emberek látták, felugráltak, és felkapták a puskáikat. Mit keresel itt? Ordított rá egy vörös szakállas nagy darab ember. Hol vannak a többiek? A tűz, mondotta a leány, és közelebb ment. Vizes a ruhám, és fázom. Hol van apád? Bezárták az urak. A három ember összenézett, a puskák lejjebb ereszkedtek. Kivel jársz itt? Kérdezte most már csöndesebben a vörös. Egyedül. Felelte a leányka, s odament a tűzhöz. Egyedül. Aha. És mit keresel itt az erdőben egyedül? Kérdezte bizalmatlanul egy másik, egy kis fekete képű sovány. Az Andrenyászára megyek a kecskékért, meg a bárányokért, amiket Táti küldött a télen, mondotta bátra a gyermek. Aztán halakat fogtam, itt vannak mi, oldotta meg a kötényét, és nem mentem vissza, mert nagyon hideg a víz. Aztán fáztam, és megláttam a füstöt. A vörös haragosan nézett a soványra. Látod? Mondtam, hogy ne tégy nyers fát a tűzre, ökör! Az emberek visszatámasztották a puskákat, lassan visszaültek a rönkökre, és némán nézték a leánykát. Az odahúzódott a tűz mellé, ügyesen megkotorta a parazsat, és néhány száraz fenyőgaljat vetett rá. Ruhájából fehér párában gőzölgött a víz. Aztán ez itt lábjársz, leányka, szemek hideg van. Ránézett a kérdezőre, a harmadik volt, aki még nem beszélt, eddig egy hosszú, csontos ember. A bocskorom lemaradt, felelte komolyan a túlsó parton, hazamenet meglelem. Aztán miért nem anyád megyen a kecskék utánát? Miért küldték esze, kicsi vagy még? Nincs anyám. Nincs. Hát kivel élsz? Egyedül élek. Az ember megütközve nézett a leánykára. Egészen egyedül. Az emberek hallgattak, az egyik száraz fát lökött a tűzre. Aztán miért zárták be apádat? Nem tudom. És miből élsz most? Puliszkából, meg túróból, meg aztán tudok ám halat is fogni. Az emberek nevettek. Jó, jó, de miből veszed meg a puliszkát, meg a túrót? Bőrökből, felelte komolyan a gyermek, amiket a csapdákkal fogok. Az emberek Megint összenéztek, de nem szóltak többet. Ültek hallgatagon, és nézték a tüzet. A leányka átfordította a másik oldalát a lángok felé, jól esett a meleg, és egy idő múlva eszébe jutottak a halak. Bicskájuk van-e? Minek az? Kérdezte a vörös. Adja ide! Fürgén az egyik bükkfához szaladt, egy keveset nézelődött az ágai között, aztán lenyesett egy jó nyársnak való, sebesen kiegyezte, majd megtakarította a halakat is. Zsírjuk nincs, ugye? Az emberek megrázták a fejüket, nem baj, jó lesz így is. Aztán sorra felhúzta a nyásra a halakat, és sütni kezdte. Az emberek nézték. Lám, egy asszonyféle nekünk is jó lenne, szólalt meg egy idő múlva a sovány, amikor a sült hal szaga már érzett a levegőbe. Ha itt van egy mindjárt, röhögött föl a vörös, ma megtartjuk magunknak. Te még ezzel is kezdenél, amennyi eszed van, szólt közbe hosszú. Miért? Morgott a másik. Azt hiszed, belehalna? A leányka elkészült a halakkal, a nyársat odatartotta az emberek felé. Vegyenek maguknak. A tarisznyákból előkerült valami maradék kenyér, azt elosztották a halhoz. A leánykának is vágtak egy szelettel. Nyírkos volt a kenyér, és érzett a szagán, hogy régen volt, födél alatt. A kérgén penész is látszott. Szótlanul ettek. A gyermek az arcokat nézte. Szakállas, csúnya arcok voltak. És ahogy nézte őket, a háromféle érzést ébresztett benne. A vöröstől borzongott. Valami félelmetes volt benne. Nem tudta, hogy mi, de érezte magában a félelmet, ha összetalálkozott a szemük. A kis sovány fekete ember vidám érzés volt, nevetnie kellett, ha rea nézett. Pedig komor volt az is, és csúnya, úgy szakállassan. A hosszú csontos harmadik szomorúsággal töltötte el. Nem értette miért, de így volt. Ahogy ránézett, mintha sírnia kellett volna. Valami gyász, valami nagy fekete árnyék volt a hosszú ember körül. Őt nézte legtovább, mert furcsa volt, hogy sajnálnia kellett, hiszen azt sem tudja, hogy kicsoda. És mégis természetes volt. Mert érezte a fekete árnyékot az emberen. Ott volt, ott valahol az arcán, vagy az arca mellett, vagy az arca mögött, de valahol ott volt a gyász, vele együtt. Megették a halat, és a kenyér is elfogyott. A leányka megtörölte a kezeit a kötényébe, s fölállt. Sietnem kell, mondott, s fölnézett az égre. Messze van még ide az André nyásza. A vörös ember felhorkant. Nem mégy sehova, vagyis ne. Messze van hát, mondott a békésebben a sovány. Este előtt nem éred el úgysem. Jaj, riadt meg a gyermek, hát estig még haza is kell érjek. Ameddig mi itt vagyunk, te sem éjj sehova, mondta ki kereken a vörös. Hogyne, hogy beárulj minket, odalen. A gyermek nézte ilyetten a csúnya vörös ember, s borzongott. Tehát nem maradhatok itt. Miért nem? Itt a kaliba meghálunk benne, azt reggel mehetsz te is. Ja, Istenem! A pillanatnyi csöndben megroppant egy ág. Az emberek felütötték a fejüket, még egyszer roppant. A nagy bükkfa alatt éppen, ahol a kaliba állt, aztán egy emberi alak lépett a tisztásra. Azok hárman felugráltak a tűz belől, és puskáik után kapkodtak, a jövevény egy pillanatra megállt. Fekete képű, hajlott vállú, bozontos, rút ember volt. Csupa szőr az egész. Még a ruhája is szőrös volt, szürke és szőrös. Inkább két lábon járó vadállatnak látszott, mint embernek. De kezében megvillant egy puskacső. Na-na, dörbögte. És a hangja olyan volt, mintha egy medve szólalt volna meg. Mit akartok, ha? Azok nézték. Egy pillanatig fagyott csönd volt, csak a tűz sercegett. A szőrös ruhájú idegen újra megszólalt. Tudjátok ki Farkas Dumitru? Há? A másik három összenézett. Hallottunk rólad, felelte a vörös. Mit akarsz? Elveszett a tűzszerszám. Megéreztem a füstöt. Tűz kell. Gyere, tedd le a puskádat. Ti is tegyétek le. A vörös visszatámasztotta puskáját a fához, ugyanezt tette a másik kettő is. Erre az idegen is letette a puskáját. Neki támasztotta a kaliba gerendájának. Aztán odacammogott a tűzhöz, az egyik lábát furcsán húzta maga után. Akkor látták, hogy azon a lábán hiányzik a lábfej. A másik lábán nagy szőrös bocskort viselt, azon csak egy bőrökbe bugyolált csonkol. Fölismerték a ruháját is, farkas bőrből készült, szőrrel kifele. Fején színehagyott ócska kalap, tarisznyáján véres farkas bőr csüngött. Nem nézett egyikre se, csak leült a tűz mellé egy tönkre, tarisznyájából elővett egy darab nyers húst, felszúrta egy ágra és sütni kezdte a tűz fölött. Kezei feketék voltak a rászáradt vértől, hamutól, piszoktól. Körmei hosszúak és görbék, akár a farkasoknak. Nem nézett senkire, sütötte a húst. A másik három is visszaült. Nem szóltak azok sem, csak nézték a farkas bőrbe öltözött embert. Aztán az egyik odabökött fejével a frissen nyúzott bőr felé. Mai, ha? Orkant föl az idegen. Hogy mai-e a bőr? Kérdezte a kis sovány. Mai hát? Megint a sovány szólalt meg egy idő múlva. És a hús? Az is. Tán nem farkas, ütődött meg a hosszú. Ha? Améne! Farkas Dumitru, bólogatott a vörös elgondolkozva. Hát, te vagy az. Alig pörkölődött meg, a hús enni kezdte. Bicska nélkül, kenyér nélkül, csak úgy foggal és körömmel, mint a vadállatok. Bozontos, fekete arcából közben egyikről a másikra szögdöstek a szemei, végül megálltak a leánykán szórósan. A leányka állta a nézést. És ahogy a szemük összetalálkozott, egyszerre azt érezte, hogy ezzel az emberrel valami nagyon nagy baj történt valamikor, valami nagy veszedelem. És hogy ez az ember tele van keserűséggel és bosszúval, és lefolytott düvel, pedig jó ember. Jó és tiszta érzés volt a szemébe nézni. Nyugodt érzés. Farkas Dumitru leeresztette kezét a hússal, állával a leányka felébe kött. És te? Az André nyászára megyek a kecskékért és a bárányokért, felelte tiszta hangon a gyermek. Dumitru, mint amíg egy ideig hallgatózott volna a szavak elszálló muzsikája után, itt kérdezte dörmögve azután. A tűzhöz jöttem én is. Beleestem a marosba, és fáztam. Az ember megcsóválta a fejét. Száraz már a ruhád, és mindjárt öste van. Hát? Mennék, mondta a leánykös, a hangja panaszosra görbül, de nem eresztenek. Ha? Kik? Horkant föl Dumitrus, körülnézett az embereken. Azok hallgattak. Eredj! Ki ez még? Gyurkuca bácsihoz. Ott vannak az állatok. Aha. Na menj! Nem gyermeknek való este a havasban, és megrázta a fejét. Nem. Aztán falni kezdte újra a húst. A belső véres volt még, a vér lecsurgott a szája szögletén. A leányka egy pillanatig tanácstalanul állt, mégis a másik háromra nézett. Azok nem szóltak semmit, nem is néztek rá. A tüzet nézték, akkor lassan megindult. Arcát feléjük fordítva lassan haladt az erdő felé, de nem mozdult senki, nem is szólt. Farkas Dumitru ette a húst, csak a szemei követték a leányt, sötét, de jó szemek voltak. Amikor elérte az első bükkfát, hirtelen megiramodott, mint akit kergetnek. Ebben a pillanatban fölállt a vörös is a tönkről, és egy lépést tett a leány után. Valami izzott a szemében, mind látták, de senki se szólt. A leányka ott a fák között nem láthatta már, de érezte, és futott, futott, mintha eszét vették volna. Nem is hallotta már, mikor a farkas ember reketten rászólt a vörösre. Éppen a másodikat lépte akkor az erdő felé, amerre a leányka elszaladt. Ülj le! És azután még egyszer fenyegetően, gyere vissza, mondom! És ülj le! A nagy vörös ember egy pillanatig állt és gondolkozott. Arcán bosszúság volt, és a bosszúság valami torz vigyorgásba veszett. Farkas Dumitru állkapcsa megállt rágás közben, és nézte a tétovázót. Szemei összeszűkültek, ujjai begörbültek, mint valami roppant karmok. Olyan volt, mint egy ugrásra készülő fenevad. Vigyen el az ördög, morogta a vörös, és belerugott egy fába. Ennyi se legyen az embernek! Aztán visszaült a tűz mellé, de nem tudott lenyelni még egy elfojtott káromkodást. A leányka már akkor úgy iramodott, mint a nyest a fák között. Lödölt a fenyőn át, málnavészen keresztül, maga se tudta, mitől szaladt, csak érezte, hogy valami borzasztó volt egy pillanatig a háta megett, és ez valami eszelős és vak rémülettel töltött el, sziklákon ugrált alá, aztán kinyíltak a fák, és felcsillant a maros. Jó ideig futva haladt fölfele a sziklás parton. A nap már mélyen behajlott az erdők közé, árnyékba volt a völgy. Nem sokára házak látszottak, és egy híd. Most már nem futott. A hídon szembe jött két csendőr, és három vadászforma ember puskával. Az egyik csendőr megállította. Nem láttál errefele három embert puskával? Nem, mondotta a leánykas, a szíve hirtelen újra dobogni kezdett. Honnan jössz? Firtatta a csendőr tovább. A Bisztrától. Vége az ötödik tekercs második sávjának. A Fontinelli boszorkány. Hatodik tekercs, első sáv.